Az utolsó időkről szóló sorozatunkban ma egy igencsak aktuális, egy égetően aktuális témáról lesz szó, mégpedig a Jézus második eljövetelét megelőző előjelekről. Ezeket Jézus maga sorolja fel az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, amelyet számunkra három evangélium is megörökített, nagyjából egyformán. A Máté evangélium 24. fejezetében, a Márk 13. és a Lukács evangélium 21. fejezetében olvashatjuk ezeket az előjeleket, illetve még továbbiakat is néhány páli levélben. Mielőtt elkezdeném felsorolni ezeket, néhány dolgot elöljáróban hadd jegyezzek meg. Az első, hogy az előjeleknek a korszaka, de mikor kezdődik, helyesebben kezdődött, azt nem tudjuk, de azt legtöbben sejtik, úgy vélik, biztosak benne, hogy mi már ebben benne élünk, hogy ez már megkezdődött, és mi már benne élünk a végidő előjeleinek a korában. Hogy mikor lesz vége ennek a sornak, mi az a dátum, amelyhez a vég köthető, azt megint csak nem lehet tudni. Valamint nem lehet tudni ezeknek az előjeleknek a sorrendjét is. Tehát az biztos, hogy nem olyan sorrendben következnek be, ahogy a Jézus beszédében követik egymást, erről szó sincs, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ezek együttesen jelentkeznek. Együtt. Pont ez a döbbenetes benne, hogy együtt. Második dolog az, hogy ebben a nagy apokaliptikus beszédben Jézus egybefoglalja a templomnak a végét, meg a világnak a végét. Együtt beszél a kettőről. Ugye tudjuk, az a szituáció, hogy tanítványaival járkálnak a templom előtt, és akkor a tanítványok gyönyörködnek az épületben, és mondják is, hogy milyen nagyszabású, fantasztikus és gyönyörű építmény ez a templom. Mire Jézus azt mondja nekik, hogy vigyázzatok, mert nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Hát a tanítványok nagyon meghökkennek ettől, és két kérdést tesznek föl. Az egyik az, hogy mikor fog ez bekövetkezni, a másik pedig az, hogy mik lesznek Jézus eljövetelének, illetve a világ végének az előjelei. Mik lesznek a te eljövetelednek és a világ végének az előjelei? No, hát ekkor kezdi el Jézus felsorolni az előjeleket, mégpedig mondom együtt a templom végének, meg a világ végének az előjeleit. Hát vajon miért együtt? Azért, mert a korabeliek számára ez szinte ugyanazt jelentette. A templom, a jeruzsálemi templom volt Isten földön tartózkodásának a helye. A sekina, a jelenlét. Isten jelenlétének a helye. Úgy tartották, hogy a bűn után Isten nincs úgy jelen a világban, közvetlenül, ahogyan az Édenkertben együtt volt az emberrel, hanem hogyha jelen van benne, akkor ez az egy hely, ez a templom, a jeruzsálemi templom, a sekina, a jelenlétnek a helye. Ha pedig ez a templom eltűnik a földről, akkor Isten jelenléte is eltűnik vele. És ez katasztrofális. Ez az egyik ok, a másik ok pedig az, hogy azt gondolták, hogy a bűnért való áldozat bemutatásának, éppen amiatt, amit az előbb elmondtam, egyetlen helye van a világban, és ez pedig a jeruzsálemi templom. Bűnért való áldozatot csak ott lehet bemutatni. Akármennyire is szétszóródott Jézus korára már a zsidóság, hogyha valaki bűnért akart áldozatot bemutatni, vagy ilyenben részt venni, akkor a jeruzsálemi templomba kellett zarándokolnia. Mert ezt érvényesen csak ott lehetett bemutatni. Ha a templom nincs, akkor nincs igazából bűnbocsánat. És akkor emberek tömegei halnak meg bűneikben. És ez megint egy óriási katasztrófa. No, hát szóval ezért beszél Jézus egyszerre a templomnak, meg a világnak a végéről. És amit elmond, az a profécia a templomra nézve be is teljesedett nem olyan sokára, 70-ben, a zsidó-római háború során, mikor a templomot felgyújtották, lerombolták. És ekkortól kezdve ez előképül szolgált a világ végéhez, tehát a templom vége, a világ végének az előképe. Ez tehát a másik előzetes megjegyzésem, és a harmadik pedig, hogy Isten ismeri, természetes, ismeri ezeket az előjeleket, de nem elrendeli őket. Nem ő akarja és parancsolja meg őket, hanem ezek emberi döntések eredményei. Szabad, egyéni, illetve közösségi döntéseknek az eredményei. De Isten előre elmondja, hogy mik várhatók. Erre három fő oka van. Az egyik az, hogy higgyünk, hogy ég és föld elmúlnak, valóban vége lesz ennek a világnak. Ég és föld elmúlnak, de az ő szava nem múlik el soha, hanem így, ahogy most, ahogy ő elmondja, beteljesedik. Tehát a hit szempontja. A másik a remény szempontja. Azt írja az egész Biblia, hogy a vég előtt egy példátlanul nyomorúságos és sötét korszak jön a világban az emberiségre. De a vége jó lesz. Például Jeremiás próféta a 29. fejezetében, a 11-es versben azt írja, hogy Isten mondja, hogy én ismerem az én gondolataimat, és én tudom, hogy az én gondolataim békesség és kívánatos vég. Az a vég, amire Isten juttatja a világot, az új ég és az új föld, az kívánatos vég lesz. Tehát a remény, és harmadrészt pedig azért nyilatkoztatja ki ezeket az előjeleket, hogy az ember az életét ehhez a helyzethez alkalmazza. A viselkedését ehhez a helyzethez alkalmazza. Tehát ilyeneket mond Isten, hogy ebben a sötét periódusban ne féljetek, nem szabad félni. Aztán legyetek éberek, és ne üljetek föl semmiféle megtévesztésnek. Legfőképpen pedig működjünk együtt Istennel, erre hív fel, hogy mi figyelmeztessük az embereket, hogy nézzenek körül, hogy milyen világban élnek, és figyeljék meg a világ állapotát, és lássák be, hogy egyetlen kiút van ebből. Tehát ebben legyünk Isten munkatársai, az evangélium a kiút hirdetésében. Na, ezt a három dolgot akartam előzetesen elmondani, és akkor most lássuk az előjeleket sorban, tehát Jézus beszédében, illetve Pál apostol leveleiben. Az első, az a tömeges félrevezetés. A végidőben sokakat becsapnak hamis messiások. Vigyázzatok, mondja Jézus. Nehogy valaki félrevezessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok, és sokakat félrevezetnek. Hazug eszmék, vallásos, messianisztikus ideológiák, ezotérikus, misztikus tanítások és gyakorlatok terjednek el a végidőben. Csúfolódók támadnak, ezt már nem Jézus mondja, hanem a Péter második leveliben van, a harmadik fejezet, hármas vers. Csúfolódók kétséget támasztanak reményünk alapja felől, a feltámadás felől, meg Jézusnak a visszajövetele felől. Csúfolódók támadnak. A nyílt és burkolt keresztény ellenes propaganda az élet minden területét átjárja, a munkától az értékekig, a családon keresztül, a fogyasztásig, a kultúráig, és minden területét átjárja az életnek. Ezért, tehát mindezeknek a hatására, mondja Pál apostol megint csak, a Timóteushoz írott első levele, 4. fejezete első versében, sokan elszakadnak a hittől. Az utolsó időkben sokan elszakadnak a hittől. Hát miért? Miért lehet ennyire sikeres a félrevezetés? Azt gondolom azért, mert ezekben az utolsó időkben a vallási kérdések ismét központivá válnak. Ennek oka az, amiről Lukács ír, és csak ő a 21. fejezetének 26-os versében ennek az oka a félelem. Pánik, szorongás, rettegés lesz úrrá az embereken. Azt írja Lukács, tehát azt mondja nála Jézus, hogy az emberek elhalnak a félelemtől. Azok miatt, amik rájuk következnek. Tehát ebben a félelemben valamiféle vallásos reneszánsz következik be, nem keresztény reneszánsz egyáltalán, hanem az emberek a vallásban valamiféle vigaszt, kapaszkodót, reményt keresnek, akkor is, ha ez hamis, de elköteleződést nem vállalnak, és minden irracionális dolgot elhisznek. Hamis Krisztusoknak hisznek, hamis eszméket hisznek el. Míg ezzel szemben hamis képet sugall a média Krisztusról, kereszténységről, egyházról. Tehát ez az első, talán a legfontosabb tömeges félrevezetés. A második jel Jézus proféciája szerint az, hogy megszaporodnak és súlyosabbá válnak a természeti katasztrófák, földrengések, áradások, meg az éhínségek és a járványok. Ehhez nem kell kommentár. Harmadik előjel a világméretű egyházüldözés. Mivel a krisztusi és a sátáni értékrend ellentéte a végidőhöz közeledve egyre élesebb lesz, egyre nyilvánvalóbb lesz. Ezért a világ gyűlölete nyílt üldözésben fog megnyilvánulni, sőt már is így van, sőt az üldözést példátlan belső árulás is kíséri. Keresztény árul el keresztényt, családtagok egymást, egymás ellen fordulnak, a legszorosabb szeretett kötelékek szakadnak szét. Így beszél Jézus erről. Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét, az apa a fiát, a gyermekek szüleik ellen támadnak, és halálra juttatják őket. Ti pedig gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. De aki kitart mindvégig, az üdvözül. A negyedik előjel a nagy üldözéssel párhuzamosan folyó világméretű evangélium hirdetés. Azt mondja Jézus ebben a bizonyos nagy apokaliptikus beszédében, hogy előbb azonban, tudnék a világ vége előtt, előbb azonban minden nemzet számára hirdetni kell az evangéliumot. Ez a végidő körüli keresztény magatartásnak a legeslegfontosabb része. Isten munkatársává lenni az emberek mentésének a munkájában. A világ menthetetlen, de az ember nem menthetetlen. Hogy mindenki, akinek bármilyen kicsi kis módja van, a maga bármi kicsi köreiben és lehetőségei szerint mindenki terjessze a megmenekülésnek az egyetlen útját, amíg még van haladék, hogy minden ember lehetőséget kapjon kimenekülni ennek a világnak a reménytelen helyzetéből, és átaljutni Isten szerelmes fiának az országába. Az ötödik előjel pedig a konfliktusoknak, a lokális háborúknak a megszaporodása. Háborúk lesznek világszerte, ezt jövendőli Jézus, és azt így mondja, amikor pedig harcokról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg, mert ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen támad. Végül a hatodik és mára utolsó előjel az, hogy a proféciák a végső időkre valami egészen példátlan erkölcsi hanyatlást prognosztizálnak. Azt idézem én is, amit ilyenkor szokás, Timóteushoz írott második levél, harmadik fejezet elejétől első öt versét olvasom. Tehát itt Pál mondja tanítványának, Timóteusnak. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis lesznek önszeretők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, háládatlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább szeretik az élvezeteket, mint sem Istent. Megvan bennük a kegyesség látszata, a vallásosság látszata, de megtagadják annak erejét. Hát eddig a lista, jó hosszú lista, ismerős is, nem is kell fölösleges végig elemezgetni, csak két pontot emelnék ki, az elejét és a végét. Az eleje minden további rossz dolognak az alapja, minden rossz erkölcsi vonásnak az alapja és forrása az első bűn óta az önszeretet. Az önszeretet, amely mára féktelen, individualista életszemléletet tette uralkodóvá. Az emberek nem bírják elviselni a kötöttségeket, a közösségeket, se a családot, se az államot, semmilyen kötöttséget. Önszeretet. A felsorolás vége pedig azt helyezi kilátásba, hogy bizony ettől az egyház sem marad érintetlen, egyáltalán nem. Sorainkban is már ma tömegek vannak, akiknél megvan a kegyesség látszata. Templomjárók részt vesznek a kultuszokban, de teljességgel hiányzik a hitnek az ereje. A látszat megvan, az erő nincs meg. Na most ebben a helyzetben létkérdés a tiszta ige hirdetés ügye. Ez ma már létkérdés. Úgyhogy Pál egy kicsit lejjebb itt a levélben, tehát második Timóteushoz írott második levél, negyedik fejezetének az elején, első verstől, ezért a következőket mondja még mindig Timóteushoz. Kérve kérlek az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, fedjél, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el az emberek, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de odafordulnak a mesékhez. Igen, már ma is tapasztaljuk, hogy milyen sokan vannak, akik nem az ige tiszta, kemény eledelét keresik, nem, hanem valamiféle elringató, kellemes, édes, lelki beszédeket szeretnének hallani, ami elaltatja és megnyugtatja őket ebben a helyzetben, hogy hát bárhogyan áll is a világ, hát ővelük aztán minden rendben van. Ezt akarják hallani. Az utolsó időkben nagy lesz, sőt már ma is nagy, a kereslet az ilyen embereknek tetsző hamis vigasz beszédekben. Nagy lesz a kereslet. De miért a végidőnek a jelei ezek, kérdezhetik, hiszen mindig volt ilyesmi. Ez igaz, de a 20. századnak, főleg a második felére több ponton kézzelfogható minőségi változás következett be. Ilyen minőségileg új, ijesztő tünet az, hogy a felsorolt jelenségek azok nem külön-külön, hanem egyszerre, hirtelen, egyidejűleg jelentkeznek. Egy-kettő pedig, hogy világméretűvé váltak. Itt van például a különféle hamis ideológiáknak a világméretű terjedése, illetve ezzel párhuzamosan az evangéliumnak a világméretű hirdetése. Hát mindkettő csak a 20. század második felétől, a tömegkommunikációs forradalom után válhatott valóban globális méretűvé. Előbb nem. A világháború, mint olyan, az is ismeretlen fogalom volt a 20. századig, amely azután két ilyet is adott gyors egymás utánban az emberiségnek. Azután, ami szintén új, hogy a morális állapotoknak a süllyedése a 20. század óta valami olyan sebességre kapcsolt, amit természetes okokra visszavezetni egyszerűen nem lehet. Lehetetlen. De a legfélelmetesebb újdonság még nem is ez, hanem az, hogy az értékrend mára hát nem egyszerűen meggyengült, vagy megváltozott. Nem, hanem önön ellentétébe csapott át. A 10 parancsolatot a régiek is hát gyakran megszegték, de akkor tudták, hogy rosszat csinálnak. Megbánták, meggyónták, tudom is én. Tudták, hogy az rossz. Ma ellenben a 10 parancsolat az nem csak figyelmen kívül marad, senki oda se figyel, hanem annak a szöges ellentétét propagálják nyíltan, tömegekre ható módon, gyakran hatalmi segédlettel, és olyan ravaszul, ami ellen a puszta emberi jó szándék kevés, a természetes emberi érzék kevés, a lelkiismeret kevés. És egyáltalán általánosságban is elmondhatom, hogy ez az egész korszak, tehát az előjelek kora olyan nyomorúságos lesz, olyan sötét lesz, írja a Biblia, hogy biztos alap, szilárd alap nélkül, Isten nélkül egyszerűen nem lehet benne megállni, létezni és élni. Hátra van még négy darab, különösen aktuális előjel, olyanok tehát, amik napjainkban nagyon-nagyon itt vannak már. Az egyik az a fogyasztás és testközpontúság, erről sokat ír a Biblia. A másik az erőszak. Az erőszak, mint megoldási módszer elterjedése. A harmadik az, amit a szodómia, vagyis homoszexualitás tömegessé válása, és a negyedik pedig az irgalmatlanság, a világ méretű, tehát nem az egyéni irgalom hiánya, hanem a világ méretű irgalmatlanság. Ezekről kell még beszéljek a következő alkalommal. Mára pedig búcsúzom, kedves hallgatóim, köszönöm szépen a figyelmüket. Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mik lesznek ezután? Proféciák a végidőről. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.
Gyermekeim, ahogy mondtad, a neveltetés Ildi, valahogy ők is a házasságban gondolkodnak. Találkozom valakivel, megszeretem, és akkor összeáll.